Tehát köszönöm szépen a meghívást. Hiszen István helyesen mondta, az valószínűleg a főigazgató is sapkának feltétlenül a kutatóinak. Nem. Mindig örömmel jövök Fécsre, mert gyerekkorom óta járok ide. Egy tájékozódást tudom mindenkinek a meccsekkorban. A Nagy Vajos Gimnázium fordítójában vettünk mindig a Széchenyi téren. Úgyhogy, hát most régen voltam itt, pont az előző konferenciánban 4 éve volt. És gondoltam főigazgatóként, végül látogatom az RKI különféle részlegeit, de aztán ezt elfújta a járvány, úgyhogy nem voltam sikerül erre sort keríteni. Ahogy hát te is említette, ez egy régi sorozat, én nem is az első, de talán második, de harmadikon már itt voltam, úgyhogy nem számítok az alapító apák közé. De éppen ugye Teri által említett Filip Lónál voltunk mind a ketten egy időben egymástól függetlenül, 96-ban, ha jól emlékszem, és akkor hallottam először erről a konferenciára, és akkor a Teri agitált, és akkor én is jöjjek. Úgyhogy hát azóta eltelt néhány idő, most a fiatal kollégáknak azt mondom, hogy érdemes idejönni, mert hogy előbb-utóbb beleölegednek egy ilyen keynote speech szerepbe, és még akár főigazgatók is lehetnek. De komolyra fordítva a szót, a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy milyen túlélési stratégiákat láthattunk az elmúlt másfél évben Magyarországon, illetve Európában. Itt ez egy olyan kutatásról fog beszámolni, abszolút ilyen önreklám lesz, tehát amit csináltunk a saját kutatócsoportunknak. Egy része már megjelent, egy része nem, tehát hogy mondjam, a fanatikus fertőzött olvasók is meg hallgatnak a művet mondjam alkalmával. Oké, tehát miért érdekes ez a dolog? Én Covid jelentős problémákat okozott ugye a gazdaság egészében, de ami a szűkebb témánk szempontjából érdekes, az az, hogy az egész globális élelmiszer elosztási rendszerben komoly zavarok keletkeztek. Miért? Ugye megszüntelenképpen a termékek nemzetközi kereskedelme globálisan. Egyrészt, másrészt meg országon belül is ugye az élelmiszerek eljutatása, főleg az Egyesült Államokban, ilyen nagyon méretű országokban, vagy Afrikában, Ázsiában gondokat okozott. Ami fontos, hogy ez a hatás nem valami uniform módon érintett a szereplőket, tehát heterogénult ágazaton belül az ágazatnak a kapcsolatai, nyilván a vidék és a város között, de mindig semmi új, csak a politikusok szokták elfelejteni azt, hogy nem kell mindent egyenszószal leütni, mert akkor valószínűleg nem, a hatás az nem egyen lesz, hanem valami teljesen más. Ami egy relatíve új fejlemény, tehát az, hogy a kisgazdaság szerepe felértékelődött ebben a COVID-os időszakban, tehát itt a helyi élelmiszereknek jött egy újabb reneszánsz, hogy meddig fog tartani, ezt nem tudjuk, de azáltal, hogy ugye megszűntek a korábbi kapcsolat rendszerek, újra kellett gombolni a kabátot, az élelmiszerláncon belül. És a korábban ide sajnált kisgazdaságok, nem feltétlenül Magyarországon, de máshol újra jelentős szerepet játszhatnak az élelmiszer és a táplálkozás biztonságban. Amiről majd szól, ez alapvetően a kisgazdaság. És meglátjuk, hogy ezen belül is különféle módon viselkedtek. Jó, tehát Ugye nem teljesen meglepő módon, ugye elég jelentős jutalom. Az egyik kollégám azt mondta, hogy úriember, már nem foglalkozik a kutatással, mert mindenki azzal foglalkozik. De hát én még egyelőre kevésbé vagyok úriember, tehát azt gondolom, tehát ez több szempontból is érdekes, ugye csúnya szóval élve ez egy természetes kísérlet. Tehát társadalomkutatóként ugye papíron kevés ilyenben van a részünk, de végig gondolom a saját pályámon csupa ilyen volt. Tehát amikor elkezdtem, tehát ugye 90 rendszerváltás, mondjuk EU csatlakozás 2000, mint 2008 globális válság, most megint ugye a Covid válság, tehát társadalomkutatóként igazán nem panaszkodhatom, hogy nincsen kutatás a téma, mert mindig ugye azt a rendszert, amiben élünk, valamint külső sok kéri, és igazán fel tudjuk mérni azt, hogy igen, hogy időről időre képesek vagyunk helyes válaszokat adni, illetve az, hogy egyáltalán milyen az adaptációs képesség. Tehát ha valakit véletlenül csak az agrárgazdasági folyamatok érdekelnek, itt ott vannak a rövidítések, az amerikai társaság folyamatai, a kanadai, az Agricultural Human Values, illetve az Eurochoices, ami az angol, meg az európai társaságnak a közös autorics folyamata, és akkor társszerkesztőként ugye a folyamata a promotája, meg tavaly jött ki egy külön szám, ami a Covid hatásaival foglalkozott. Másrészt nyilván nemzetközi sóhivatalok is foglalkoznak ezzel, ugye IFRI, FAO és a többi folyamatosan gyártják a riportokat szerte a világban a hatásukról. Nem teljesen a meglepő módon, hogy nagyon keveset tudunk, hogy mi történik itthon és a közép-európai régióban, tehát itt felhívottunk bármennyire is nem úriembert tudunk ezzel foglalkozni, de ha nem mi nem csináljuk, akkor ezt senki nem fogja érteni. Én azt gondolom, ez kitüntetett fontosság, hogy lássuk azt, hogy mi is történik. A kérdés az borzasztó egyszerű, ami első körben szeretnék válaszolni, az, hogy a diversifikáció segít-e a kis termelőknek a túlélést. Tehát itt egy ilyen kicsit ilyen by accident kutatás eredményéről számunk bemelkeztünk, egy kérdőinvezést itthon, és ezt eszünkbe jutott, hogy hát jó lenne valami nemzetközi kitekintés, és akkor hintunk a haveroknak szerte Európában, hogy na itt egy kérdőív, akkor ott is kérdőszintek le, és akkor meglepő módon ez működött. Tehát ez ilyen ingyen is bérmentve sikerült. Tehát amit lényeg, hogy ugye mi is ez a diversifikáció, és milyen aspektusai vannak. Tehát az első körben az, hogy a kibocsátás diversifikáció. Nagyon egyszerűen miről van szó, tehát az, hogy mondjuk a termelőtől terméket termel, nem csak egyre koncentrál. Tehát, hogy milyen termékmixben dolgozik. A másik, hogy ez a termék differenciáltás, ami egyfajta diversifikáció is. Közgazdászként fogalmazva, tehát ugye, ha tudjuk a terméket differenciálni, tehát mezőgazdaságra szólunk, biotermék, vagy ilyen földrajzi ági jelentőség, többi, akkor egy szinte tökéletes versenyből átugrunk a monopolisztikus versenybe, ahol a termelőknek azért jobbak az esélyei. Végül ugye van az, hogy a nem mezőgazdasági kibocsátás diversifikáció, tehát amikor a termelőnek nincs elég jövedelme a mezőgazdasággal, és próbálja kombinálni nem mezőgazdasági tevékenységgel, hogy kiegészítse ugye a klasszikus falusi turizmus, vagy valami ilyesmi. Na most, ugye miért csinálják ezt termelők? Tehát Adam Smith-től valami ilyesmit tanultunk, hogy specializálni kell, tehát amikor relatív előbb van, azzal érdemes foglalkozni. A Szabó foglalkozzon a szabászattal, a pékkel, és működik, használja a saját erőforrásait, és akkor úgy csereberélnek a végén. Az egyiknek a ruhája, másoknak kenyereknek. De a mezőgazdaságban ez nem feltétlenül így van, tehát miért a mezőgazdaság térnek, miért diversifikálnak, azért, mert terültek akarják a kockázatokat. Eu uite, o să-i duc tatea lincio de buză mea cu curiță, să ne uite la mine, la foame cum o cerpe. Ești de chiegi, să-i duc de șala, te niște și mă duc ca în mea. Dar za clasicul și el, fără să te costă șarnă, că diversificație și cu ți cază, că ți-a luat strategia. Marșul chiegi, e să vă lăsă, te costă șarnă, șarnă, microeconomii, tafii, în vechi, ești o cărpesie în acolo, șcala, o să de de volami, de nu pesie în acolo. Választék azt a sárga-sárga kívunk, tehát arról van szó, hogy ugye ugyanabban az inputból többféle terméket elő tudunk állítani. Például az ikertermékek esetben broiler, meg tojás, meg szójabat, meg szójaolaj, meg tej, meg marhahús és a többi. Tehát érdemes, tehát így ebből szempontból is csinálni. Harmadik az, hogy értékesítési kockázatokat kezel. Tehát ha csak egy termelőnek, vagy egy elnézősen termelőnek, egy felvásárlónak vagyok elkötelezve, és azzal valami történik, nem tudom eladni az árumat, akkor hoppom a magam. Tehát az is egy teljesen természetes dolog, hogy próbálom az eladási oldalon is a kockázataimat diversifikálni. Jó. Következő kérdés az, hogy tehát mi határozza meg azt, hogy egy üzem az diversifikációs vagy specializációs stratégiát követ. Ja, hát az első természetes jelöltünk az lesz, hogy mekkora üzemről van szó. És akkor az első gondolat az, hogy minél inkább nagyobb egy gazdaság, annál valószínűleg, hogy specializálódni fog, mert hogy akkor ki tudja használni a skálahozatékból fakadó előnyöket. Ugye ezzel szemben a kisgazdaságok azt gondoljuk, hogy inkább diversifikálódnak, tehát hogy igazán a kockázatkezelési stratégiáik miatt, meg azt is tudjuk, főleg a fejlődő ország kirodalmából, a mezőgazdasági háztartások elméletéből, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a fajta termelő kockázat kerülők, és emiatt inkább diversifikálják a tevékenységüket. Most mind a két irányba lehet argumentálni, ez azért jó, mert ha empirikusan megnézzük, bármi kivet is érvelhetünk, bármi kivet. Most egy kicsit cinikusan fogalmazva, de ami fontos az, hogy elméletileg is ugye ezek az argumentumok, tehát mind a két irányba lehet érvelni, másrészt, meg ha megnézzük, hogy empirikusan mi jön ki, akkor van el is példa, meg arra is példa. Tehát, hogy nem feltétlen, tehát az üzemnagyság hatása az nem egy értelme hat arra, hogy valaki diversifikál, vagy specializál. És ez nyugat-európai példákban lehet teljesen ellentétes dolgokat várni. Tehát ahol még a mezőgazdaság szerkezete nem olyan nagyon. Jó, tehát amit csináltunk egy kérdős felmérés, eredetileg 5 ország, de aztán cinket bért ki kellett dobni se országot, mert ott főleg gabonatermelőket kérdeztek meg. Tehát ami maradt a mintában Észtország, Magyarország, Portugália és Románia, ugye azért érdekes, mert 4 azért különböző agrárszerkezetről van szó. Az észt meg a magyar van, egy kicsit közelebb egymáshoz, meg a portugál, meg a román. Tehát az észt-magyar inkább egy ilyen duálisabb szerkezetű, ahol vannak nagyok, akik viszik a termelés jelentős részét, és relatíve sok kicsi, amik a, és középen nincsenek sokan. Ezzel szemben Portugália egy kiegyensúlyozottabb, Romániában nagyon sok ugye, kis gazdaság van. Ezen belül is ezek nagy részen fenntartó. Ugye ez volt a periódus. Oké, tehát itt csak arról beszélek a diversifikáció hatással, mindenre kontrolláltunk, amire csak kell szépen ökonometrével rákötöttük a csomót szép masnitát, minden rendben van. Ami itt ez a tárgyalára mutat az, hogy a maximum 9 termékcsoportot különböztettünk meg, és azt látjuk, hogy igazán a Románia volt az, ahol volt mindenféle, annak ellenére, hogy a legtöbben ugye, alapvetően egy termékcsoportra koncentrálódtak. A csatorna diversifikáció szempontjából megint Románia az, amelyik diversifikáció. inkább a stratégiáját. Ez nagyjából az ilyen előzetes várakozásoknak megfelel. Tehát, hogy igen, kis gazdaság után valószínűleg ez inkább. Most, amin elspekuláltunk, az, hogy valószínűleg a diversifikációnak nincsen lineáris hatása. Tehát ez nem valamilyen egyenesen mozog az egész. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy volt egy olyan változónk, hogy tudta növelni a bevételét, vagy stagnált, vagy csökkent, vagy abba kellett hagyni a tevékenységet. És akkor elváltuk ott ketté az egészet, hogy tudta növelni a többiek. És arra voltunk kíváncsiak, hogy a diversifikációnak mi hatása volt arra az opcióra, hogy tudta növelni a járványalat a bevételét. Na most, azt gondoltuk, hogy a diversifikáció szintje az valószínűleg valami ilyen görbét ír le, és hát ez is jött ki. Tehát ugye az jött ki, hogy a marketing csatornák esetén, hogy mondjuk négy csatornáig, tehát amíg négyet használtak, addig növekedett annak az esélye, hogy ugye javult az eredménye, és aztán utána 9-ig csökkent, és utána egy kicsit visszajött, de az már nem volt jelentős. És nagyjából ugyanez volt a termékeknél. Ott igazán ugye mondjuk 1,6 nincs nagy értelme, mondjuk 2, tehát vagy 1 vagy 2, tehát 2 után kétféle terméket csoportok termelt, addig volt esélye annak, hogy az árbevételét tudta növelni, és utána jött vissza, és a négynél fordult vissza. Tehát, de a főüzenet az ebben, ahogy, és közben nézem az időt, mert hogy itt számunk is uhatjon, meg hát a kat is megérkezik közben. Jó, tehát a skálahozadék nem volt igazán fontos, inkább a választékgazdaságosság, ugye ez a hatás nem volt lineáris, és hogy ez a kezdeti előny, amit a diversifikáció okozott, ez gyorsan elenyészett. Tehát, hogy csak egy darabig ment, és akár a termék, akár a csatorna szintjén ugye visszafordult. Tehát, igen, nagyjából. És egy kicsit a magyar tapasztalatokról részletesebben. Tehát csináltunk tavaly egy felmérést, majd ezt megismételtük az idén. Köszönhetően Marót Miklósnak a bűnkezi támogatásért. Tehát itt is ugye az volt a kérdés, hogy mi határozza meg a sikert. Na most amit itt látunk az, hogy megkérdeztük, hogy milyen értékesítési csatornákat használtak, és ennek a fontosságát a Likerskála 1-től 5-ig, tehát ugye, minél magasabb, ugye annál fontosabb volt számára. Most amit látunk itt, hogy itt ami piros, ami a járvány előtt volt, tehát a legfontosabb a piactól, a háztól, a fesztivál, az étterem, ezek voltak mondjuk a legfontosabb. És nyilván, amikor bezárt minden, tehát akkor az egész fesztiválozás, éttermek, ezek visszaestek. Ami megmaradt még igazán, hogy ez az átállás ugye a háztól való értékesítés, és elkezdett nőni igazán az online dolgunk a szerepe, ez a másik ábra jobban mutatja ezt, tehát amikor összehasonlítottuk az előbbi ábrának a különbségeit, tehát aminek megnőtt a szerepe, korábban szinte nem volt saját webshop, kiskereskedelmen keresztül, online, ez a három, ami elkezdett pörögni. Na most, ugye abból az látszik, hogy a személyesség felé ment el. Tehát fontos volt a személyes kapcsolat a termelők meg a fogyasztók között is, így ez Nemes Gusztáv kollégának az innovációja, ez az ábra, vagy táblázat, ugye, hogy megkülönböztettük a személyesség szempontjából, személytelen, közepesen személyes, nagyon személyes, és ami át van húzva itt ebben a táblázatban, az azt jelenti, hogy ezek bedőltek a járvány alatt. Tehát, hogy az egész személyes dolognak a jelentősége megnőtt, de csak azok számára, akik képesek voltak, hogy ezt a személyességet közvetíteni a partnereit. És azért nem minden terve volt ilyen. A járvány alatt még milyen problémák, ami fontos probléma volt, leginkább az értékesítés és a marketing szempontjából, az a logisztika tárolás, alapanyag termelés, de ez nem annyira fontos. Nos, a értékesítés, csináltunk egy egyszer klaszter elemzést, és ezt a három csoportot kaptuk, amit így szép nevet találtunk nekik, a tradicionális kis termelő. Ez nekem, nem tudom, hogy nem valóbb, de tehát ahol látjuk, ebben a csoportban alapvetően a háztól értékesítettek és a piactól számukra fontos. És akkor van a másik társaság, akik elindultak ebben az e-bizniszbe, ahol megjelent a házhoz szállítás, a saját webshop, meg az online. És volt ugye a harmadik társaság, amit mi fogyasztói kapcsolatmenedzsereknek hívtunk, ja, ahol tulajdonképpen minden csatornának a jelentősége font, tehát hogy sokkal több csatornának volt fontos a jelentősége, tehát több hangszeren próbáltak játszani annak érdekében, hogy túléljék ezt. És ezt megcsináltuk idén tavasszal is, és csak az összehasonlítás kedvéért, tehát a három csoportból lett kettő. Tehát igazán megmaradtak nagy arányban ezek a tradicionális kistermelők, akik továbbra is alapvetően a piacon értékesítenek, vagy háztól értékesítenek, még a többi, tehát ez a fogyasztói kapcsolatmenedzsernek hívunk, ott egy teljesen széles fát. Ha csak háromnál húzzuk meg a határt, akkor látjuk, hogy legalább, nem tudom, 6-7 különböző értékesítési csatornát használnak. És ez nagyjából egybevág azzal a gondolattal, hogy ja, kistermelő kockázatkezelési stratégiájában fontos elem az értékesítés csatornák diversifikációja. Jó, tehát akkor még benn vagyok az időben. Ilyen üzenet ugye, haza, tehát hogy heterogén válasz, tehát még egy relatíve homogén közösség belül is legalább két vagy három stratégiát tudunk megkülönböztetni. Így alapvetően vagy tudtak javulni, vagy elhagytak a szektort. És amit kulcs volt az, hogy a marketing csatornákat újra kellett hangszerelni. Tehát annak érdekében, hogy túléljék. És láthattuk azt, hogy azért a nagyobb csoport megmaradt továbbra is, hogy a hagyományos piactól, meg a háztól való elszállítás, és egy kisebb, innovatívabb csoportnak, aki képes volt egy újfajta választ adni erre a kihívásra. És igazán itt az a fontos, hogy mennyire képes ez a társaság tanulni, új dolgokat tanulni és alkalmazkodni egy teljesen korábban ismeretlen kihíváshoz. Jó? És hát ha ilyen policy implication-t kell mondani, akkor valami olyasmit mondanék, hogy igen, a humán tőkét javítani kell, és a termelők egyre minél jobban tudjanak beágyazódni a különféle értékesítési hálózatokban. És ez magától nem fog menni. Tehát, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek, nem tudom, kapcsolati menedzsernek kell lenni, de ahogyha hosszú távon életben akar maradni, akkor el kell mozdulni ebbe az irányba. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha valaki még olvasni akar, akkor a Plusz One-ba jelentünk meg idén, illetve a Euro Choices-ban tavaly, és ha minden igaz, a szociogaluralizban fogunk beadni, várjuk a Mányai Visenre a választ. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen mindenkinek ezt a nagyon kiváló előadását, és hát itt is csak megerősített talán bennünket abban, hogy a helyi sajátosságok, különösen a kicsiknél figyelembe vétele, ezek támogatása, mentorálása, egy különösen fontos feladat lehet. A diversifikációban meg az jut eszembe, hogy a vidékfejlesztés egy fontos területe, a vidékfejlesztési programban van egy úgynevezett kis divers, meg egy nagy divers, meg nagy pályázat kell adnak, mondhatod, hogy hát kisebbek. reprogramozási időszak elején éppen konzultáltuk egy az akkor éppen aktuális államtitkárral, és azt mondta, hogy hát, erre a nagy tévjelzve beérkeztek a pályázatok, de nem azokat, amelyikeket van. Így aztán újból meghirdetjük. Úgyhogy nem biztos, hogy a Stála hozadék elve alapján születtek meg a döntések, de a támogatáspolitikáknak bizony a diversifikációra is jelentős hatása van. És hát most folytatásképpen Csörkérni, hogy Kovács Kati kolléganőnk jönne, de ő most éppen gyengélkedik, talán meg fog tudni jelenni, de meg szeretném kérni most Kovács Ica kolléganőnket, hogy tartsa meg a
most jönnek a Kovácsok. Így fejeztük meg a konferenciákon egy név,